Jó napot kívánok! Könyvben utazunk a következő órában itt a hétvégi menetrendben. Irodalom, képzőművészet és iparművészet, ez a következő fél óra. Az MMA kiadó könyvhétre megjelent köteteiről lesz szó. Szentmártoni János kiadó vezetővel Olá Andrea beszélget.
Nagy a merítés, hogy mi az MMA kiadó vállalása és célja, ezzel indul ez az interjú.
Az MMA kiadónak ugye a széles spektrum abból adódik alapvetően, hogy a Magyar Művészeti Akadémiának a kiadója, és ugye az akadémia majdnem minden művészeti ágat lefed. És feladatunk és küldetésünk is az akadémikusi életművek reprezentációja, népszerűsítése, de emellett természetesen korábban elhunyt, közelmúltban elhunyt klasszikusoknak az életműveit is népszerűsítjük, és életműsorozatokat indítunk valamennyi művészeti ágban, tehát ez a széles merítésnek az egyik forrása. A másik nagyon jelentős ünnepe minden kiadónak természetesen három ilyen nagy forduló van egy évben, az ünnepi könyvhét, ezekről a kiadványokról beszélgetünk most, a másik a Nemzetközi Könyvfesztivál ősszel, és a harmadik pedig a karácsonyi vásár, amikor az emberek előszeretettel vásárolnak ajándékot, még mindig könyvet a szeretteiknek. A könyvhétre 9 újdonsággal jelentkeztünk, valóban sok művészeti ágban. Nem szabad elfogultnak lennem, de mivel eredendően irodalmár vagyok, akkor hadd kezdjem az irodalmi kötetekkel. Ugye több irodalmi sorozat fut az MMA kiadóban most már évek óta. Az egyik Szilágyi István próza sorozata, a 20. század egyik legnagyobb prózaírója volt, aki nemrég hagyott itt minket. A másik egy szintén kiváló prózaíró Grendel Lajos, felvidéki magyar író volt, Kossuth-díjas alkotó szintén, és Csészabó László, aki egy még korábbi generáció jeles képviselője volt, és hát a magyar irodalom emigrációjának is egy nagyon fontos alkotója, aki nem csak szép prózában, hanem esszében is nagy életművet hagyott maga után. Ez a hármas sorozattal indítanám a beszélgetésünket, hogy a Szilágyi István esetében a Hollóidővel jöttünk ki könyvhétre.
Mindenkinek ugye a Kőhullapadókútba jut eszébe elsőre, de a Hollóidő az hihetetlen nagy visszhangot keltett, én emlékszem, amikor megszületett a mű.
Igen, a Kőhullapadókútba ugye az első nagy robbanása volt a mesternek. Az életmű sorozatnak igazából a alapvető feladata, vagy éppen ászpolitikája, hogy elsősorban azokat a könyveket kezdte megjelentetni a mestertől, amelyek még vagy nem jelentek meg, tehát a fiókban maradtak, vagy a halála után ugye posztumus megtalált kéziratok gondozásába fogott a kiadó, illetve olyan könyvek, amelyek a maguk idejében nagy visszhangot váltottak ki, de nem kapható a boltokban. És egyébként a Hollóidő, nem titkolom, Júlia, tehát Szilágyi Pista bácsinak a feleségének a kérésére iktattuk be, nem ez jött volna a sorrendben a kiadó koncepcióba, de iktattuk be, hogy ezzel a regényel rukkoljunk elő, és hát nagy örömünkre szolgált, hogy sokan megörültek a könyvheti vásár forgatagában ennek a regénynek. Azóta már kiuttattuk természetesen az erdélyi kereskedelmet, éppen nemrég vitték ki, úgyhogy a kolozsvári magyar napokon már remélhetőleg ott is lehet majd kapni. És hát nem titkolva el, de bizonyos mértéktartással azért hadd újságoljam el azt is, hogy az életmű sorozatban tárgyalunk a családdal, hogy a következő állomás a levelezések lesznek.
Róla, Szilágyi Istvánról azért sokat tudnak. Nem tudom, hogy Grendel Lajos mennyire ismert. Ő a szlovákiai magyarság mai életét mutatja be, de úgy is, hogy a múltat is behúzza ebben.
Igen, amíg Szilágyi István nagyon sokszor a török korba kalauzol el minket a regényeiben, de mindig valami aktuális emberi problémát is, örök emberi drámákat is feszeget ezekben a történetekben. Grendel Lajos sokkal szatirikusabb író volt, és a saját korának, illetve a közelmúltjának politikai, történelmi alakulás is megfogalmazta a novelláiban, illetőleg a regényekben, és hát azt is elmondhatjuk, hogy azért a 70-es, 80-as évek úgynevezett próza fordulatában is jelentős szerepet játszott, hiszen azon írók közé sorolható ő is, aki a magyar próza nyelvet megújította. Gondolhatunk itt a Péterek nemzedékére, tehát a Hajnóczi Péter, Nádas Péter, Eszterházi Péter, de adott esetben, akit sokkal kevesebbet emlegetünk, Olá János, aki egy karhosznyival őket megelőzve jelentette meg annak idején a Közel című regényét. Tehát ezt a sorozatot, vagy ezt a sort, ezt az előkelő sort gazdagította alapjaiban Grendel Lajos is, és nem csupán a felvidéki magyar irodalomba robbant be a könyveivel, hanem a magyarországi, anyaországi és az egész Kárpát-medencei magyar irodalomnak megbecsült tagja volt, sőt, nem sok választott el őt sem a külföldi sikerektől, hiszen francia nyelvre is lefordították, és ott is bemutatták a köteteit. Most az Életmű sorozatban a Vallomások könyve címet kapta ez a kötet. Tóth László költőtársunk szerkeszti most már évek óta, aki egyébként munkatársa is volt, nemzedéktársa is, ezt az Életmű sorozatot. Ugye indult az összegyűjtött elbeszélésekkel, utána a Naplók könyve jött, a Naplói kerültek publikálásra, és idei könyvétre pedig a interjúk, tehát a vele készült interjúk, ha gyűjtötte össze a sorozat szerkesztő, de ezen túl van még egy kuriózum ebben a kötetben. A fiókban maradt önéletírás, önéletírási vázlatok, jegyzetek. Ugye neki volt egy súlyos betegsége, amiből föl kellett épülnie, és ezt már a felépülése után kezdte el írni egy önéletrajzi személyes vallomását, és ez ott maradt a halála után a fiókban, és felesége segítségével, gondozásában megkaptuk ennek a kéziratát is, és ennek a Vallomások könyvének a végén ezt is publikáljuk, amely még teljesebb képet ad erről az életműről, erről az életútról, és még jobban talán enged bepillantani ennek az írónak a műhelyébe.
Én olvastam vele néhány interjút most, ahogy készültem erre a beszélgetésünkre, és nagyon színesen mesél az ő életéről, tehát lehet arra számítani, hogy ez az interjúkötet is legalább olyan érdekes lesz, mint a művei. Ugye neki ez az Éles Lövészet című könyve volt az, amivel az olvasók találkozhattak, és az a berobbant, és az van az egyik interjúban, hogy ő Mándi Ivánt olvasta, és tulajdonképpen miatta lett író. Hát rajta a matematikát és a fizikát, és akkor úgy gondolta, hogy elkezd. Nem volt egyenes az út.
Igen, egyik mesterének Mándi Iván tartotta, a másik pedig Mészöly Miklós volt, igen. Akiket, de és Örként is megemlíthetnénk, mint írói elődöt, akitől sokat tanult, főleg a szarkasztikus humorban, vagy a szatirikus önábrázolásban, vagy korábrázolásban. Őket tartotta a legközvetlenebb mestereinek, és hát egy ideig, igen, valóban kalandos élet volt, hát ha kalandnak lehet nevezni a különböző életterületekbe való belekóstolást, mert ő egy darabig politizált is.
Azt mondja, hogy a szülei osztályjelenségek voltak, ezt ő sokáig ugye gyerekként nem tapasztalta, de ahogy nőtt föl, és ahogy változott a politikai helyzet, valahogy óhatatlanul belecsúszott, és akkor ő aktívan politizált.
Abszolút, tehát egyre jobban ismerte fel, ahogyan is mondja, annak a kornak a valóságát, amiben ő élni kényszerült, mint mindnyájan itt Közép-Kelet-Európában, ugye az elnyomás évtizedei alatt, és ennek a visszásságait, és ahogy nyiladozott az elméje, ezt egyre kristálytisztában látta, és íróvá válása során természetesen ezek nagyon pontos írásokban meg is tudta fogalmazni, mert ő nem csak szép író volt, hanem kitűnő esszéista, és közéleti írásokat is megjelentetett számos kötetben, újságírói munkássága is jelentős, és hát a rendszerváltás hajnalán, illetve pezsgésében előszobájában ő is politizálni kezdett, fiatal emberként ugye neki mentek a hatalomnak, és próbált egy jobb világ alapjait letenni. De hamar rádöbbent arra, hogy őt a politikai életforma, inkább így fogalmaznék, az nem vonza, nem neki való, nem az ő alkatának való, úgyhogy visszavonult az íróasztala mögé, és onnantól is természetesen éber figyelemmel kísérte a kora alakulását, de mármint csak író, tehát nem aktív politikus.
Nagyon érdekesnek tűnik a harmadik, a Csészabó László kötet, Római Muzsika a címe, és három eszéből és három napló áll. Ez tulajdonképpen ilyen művészi létösszegzés, azt olvasom erről a könyvről, ez mit jelent, hogyan kell ezt elképzelni?
Minden benne van, ami Csészabó László, vagyis amit ő látott a világból. Míg mondjuk az előbb Grendel Lajosnál körvonalazhattuk volna, megfogalmazhattuk volna azt, hogy mennyire élesen látta a közép-európai ember lelki világát, helyzetét, világlátását. Való le is írja, hogy a világból vannak olyan pontok, vagy események, vagy pillanatok, amit csak a közép-európai ember lát. Viszont amit lát, attól nagyon sokszor elborul az elméje, vagy elszörnyülködik. Na most Észabó Lászlónál, mint ahogy mondjuk Márai Sándor esetében is, ugyanezt az éles látást figyelhetjük meg egész Európára kivetítve, tehát ő egy nagy európer volt, és a nyugat-európai klasszikus, az antikvitásig visszanyúló klasszikus európai nyugati műveltség nagyon nagy tudója és művelője volt Csészabó László, és számos regénye, eszékötete sorában ez a Római Muzsika talán az a kötete, amelyben minden elem megtalálható, egy nagyon összegző jellegű műedős történeti szempontból, szépírói szempontból, a saját életútjának a lelki összefoglalása szempontjából. Talán nem véletlen, hiszen felesége halála után vetette papírra ezeket a gyönyörű eszéket, ezeket a gyönyörű írásokat, és ez a drámai életfordulat vagy fájdalom is segítette őt abban, hogy még sűrítettebben, még pontosabban meg tudja fogalmazni azt az Európát, azt a világot, amit ő gyerekkora óta felépített magában, és amit látott maga körül.
Vergiliusról és Horáciusról is ír.
Abszolút, tehát a klasszikus műveltség volt az ő anya földje, igazából, mint író, mint alkotó, és ahogy említettem az előbb, hogy egészen az antikvitásból, az európai kultúra az antik világból hajtott elő, ott gyökerezik, és igazából az ő műveltsége ezeken alapult, egyik nagy szellemi bázisa otthon az itáliai reneszánsz, mondjuk a görög nagymesterek után, és hiába ír mondjuk Vergiliusról, vagy hiába ír mondjuk a római múzeumokról, a Michelangelo-i képekről, vagy bármiről, ami az európai kultúrát erőssé nagyjá és halhatatlanná tette, mindig bele tudja csempészni éppen azáltal, ahogyan ő látja, ahogyan ő meg tudja ezt fogalmazni. A szubjektivitásán keresztül a saját élettapasztalatait is, a saját drámáit is, a saját adott esetben életrajzi fordulatait is bele tudja csempészni. És úgy ismerünk meg egy ember életet, egy emberi gondolkodást, hogy vele együtt egy horizont tágul ki olvasás közben az olvasó előtt is, hiszen információkat, cseppeket, impulzusokat kap az európai kultúrából is.
Micsoda utat jártunk be időben és térben. Csak még erről a három kötetről beszéltünk. Folytathatjuk a képzőművészeti tárgyú könyvekkel, kötetekkel? Ugye van egy ötvös művész, akiről megjelent egy kötet, és tudom, hogy az MMA kiadó az iparművészekre nagyon nagy gondot fordít, hogy az új életművüket bemutassa. Akkor beszéljünk erről az ötvösről. Ő Péri József, és Bakonyvári M. Ágnes írt róla egy kötetet. Péri József a 20. század magyar ötvös művészetének döntően meghatározó, megújító mestere. Én 2003-ban halt meg.
Én nagyon örülök annak, hogy a Magyar Művészeti Akadémia küldetéséből és természetéből adódóan olyan művészeti ágakra is felhívja a figyelmet, amelyről nem olyan sokan tudnak. Ugye az irodalom, vagy a képzőművészet, az előadó művészet főleg, ugye sokkal jobban reflektorfényben van, mint adott esetben az iparművészet, vagy a tervező művészet, és mi az akadémiának van ilyen tagozata is, kiváló alkotókkal, művészekkel, és hagynak itt minket ezek a mesterek, mint ahogy Péri József is elhagyott minket, és az akadémia, illetve a kiadó minden ilyen jelentős életművet igyekszik összegyűjteni, monográfiát iratni róla, és szép kiállítási könyvben megörökíteni ezeket a jelentős életműveket, és felhívni rá a figyelmet. Nagyon örülünk annak, amikor találunk ezekhez az életművekhez monográfiai írókat, akik nagy lelkesedéssel, szorgalommal feldolgozzák ezeket az életműveket. Sokszor megnézzük, hogy vannak-e már digitalizálva ezek az alkotások, ha nem, akkor sokszor mi szoktuk digitalizálni, befotózni ezeket a műalkotásokat, és nagyon szép kiállítású albumokat jelentetünk meg. Ez, amelyben Péri József megjelent, ez egy iparművészeti kis monográfia sorozat, amely gazdagon illusztrált természetesen ezekkel a művekkel. A borítóra is egy rovar került, ő például ékszereket készített többek között, és az egyik jellegzetessége, vagy hogy mondjam, ismertető jegye, ugye a rovaroktól általában az ember kicsit idegenkedik, főleg a városi ember, de ő nagyon szeretnivaló, gyönyörű, szép, finom művű ékszereket készített, rovar alakú ékszereket készített, amelyeket előszeretettel hordanak az emberek, hogyha megtudják, vagy megtudták annak idején vásárolni, vagy kiállításokon megcsodálják ezeket a gyönyörű műveket. Úgyhogy ez egy nagy büszkeség a könyveti portfóliónknak.
Egyébként is az ő mestersége annyira nincs fókuszban Magyarországon,
igen,
nem?
Igen, abszolút. Az ötvös művészet, a reneszánszban kezdett igazából nagy jelent kettős művészeti ággá nőni ki magát, de mégis mind a mai napig kevesebbet tudunk róla, nincsenek annyira előtérben ezek a művészek, mint mondjuk a képzőművészek, és ezért is fontos missziója ennek a sorozatnak, hogy ezekre az alkotókra is felhívja a figyelmet.
Többet tudunk Balcsay Jenőről, ő a 20. századi magyar képzőművészet megkerülhetetlen alakja, viszont ez a Sötét és világos harca című kötet, azt hiszem, hogy sok újdonságot is hoz.
Nagyon-nagyon szép lett az album, és nagyon örülünk neki, hogy ezt létre tudtuk hozni. A kiadó idén is, így fogalmazom, hogy idén is odafigyel az évfordulókra. Majd erről még szeretnék beszélni pár mondatot, és Barcsay albummal azért készültünk, mert épp 125 éve született. Ugye a Magyar Képzőművészeti Egyetem évadot is, tehát emlékévet is hirdetett az ő tiszteletére, mint volt tanára is, meg hát tényleg egy európai rangú nagy világhírű művészről van szó, akinek az anatómiai tankönyvét világszerte oktatják, mind a mai napig keresik. Tehát egy valóban jelentős mesterről van szó, és nagyon örültünk, amikor az egyetem professzora, Sturci János művészettörténész megkeresett minket, hogy ő szeretne ezzel a témával, ezzel a Sötét világos harca Barcsay életművében monografikusan, tehát egy nagy tanulmányban foglalkozni. Így mi is bekapcsolódtunk egy picit a Barcsay emlékévbe a magunk szerény eszközeivel, és megalkottuk ezt a gyönyörű albumot fantasztikus képekkel, és úgy monográfia ez, nagyon ügyesen egy huszárvágás oldottam meg Sturci János, hogy úgy beszél az egész életműről, az egész Barcsay jelenségről, hogy igazából az életműnek ezt a szeletét hasítja ki, és csebben a tengert láttatja, tehát az életmű egyik szeletében az egész életművet, mert úgy gondolja, és nagyon helyesen, hogy ez egy nagyon nagy fordulat volt, mind művészileg, mind pedig lelkileg a mesternek az életében. Ugye a 80-as években volt ez a nagy műcsarnokbeli kiállítása, ahol nagy visszhangot váltottak ki ezek a nagy monumentális képek, fekete-fehér képek, és kikerüli a tudományosság szaknyelvét, kikerüli a monográfiának a klasszikus felépítő eszközeit, hanem nagyon expresszív, már-már irodalmi nyelven, szuggesztíven, és nem óckodva személyességtől sem, írta meg ezt a nagy tanulmányát Sturci János Barcsayról, amivel még élvezetesebbé tette ezt az életművet, vagyis hogy magának ennek az albumnak az olvasását és a képekben való elmerülésnek a lehetőségét, és többek között azt állítja ebben a tanulmányban, hogy Barcsay sosem igazodott európai világtrendekhez. Őt ez nem érdekelte, meg ő ezen felülállt. Tehát ő nem mindig nézte a divatot, hogy mihez kell alkalmazkodni, hanem haladta maga útján, és megalkotta mindig az adott korszakának a jelentős műveit, és bizonyos szempontból néha a nyugati párhuzamokat beelőzve alkotott olyan műveket, amelyek megelőzték a korát. János szerint ez is egy ilyen korszaka volt, és ami még nagyon izgalmas, vagy fontos információ, és abszolút megtámogatható egyéb szempontunkból is, hogy ez nem csak művészi fejlődés szempontjából jelentős és izgalmas állomás, ahogyan végig lehet kísérni, hogy ideig hogy jutott el egy művész, hanem életrajzilag, lélektanilag is, tehát ahogyan ő belül küzdött a saját személyiségével, a korral, amiben élni volt kénytelen, családi tragédiákkal, amelyekkel szembe kellett néznie. Most ebben nem megyek bele, de komoly családi terheket cipelt ő is, maga a család is, meg ő maga is. És ezeknek a belső lelki örvényei, tehát a gyász, az öröm, a halál, az élet, a pokol, a menny, ugye nagyon sok ellentétpárnak, életünket meghatározó ellentétpárnak szimbólum ez a két szín, amivel metaforizálni szoktuk. Ezeknek a belső dantei küzdelmeknek a kivetülése is igazából ezek a képek, és gyönyörű szépen viszi végig ezt a gondolatsort a művészettörténész, úgyhogy nagyon ajánlom mindenkinek a figyelmébe, túl azon, hogy egy gyönyörű kiállításában is rendhagyó szép album lett belőle.
Szentmártoni Jánossal, az MMA kiadó vezetőjével Olá Andrea beszélgetett. Pár perc múlva még maradunk ennél a kiadónál, azonnal jövök vissza.